13. fejezet. Hercule Poirot megérkezik. Nem hiszem, hogy valaha is elfelejteném azt, amikor megláttam Hercule Poirot. Persze később aztán megszoktam, de az első pillanatban nagyon meghökkentett. És azt hiszem, mindenki ugyanezt érezhette. Én nem is tudom, mit képzeltem. Valami Sherlock Holmes-szerűt, magas, karcsú termetet, markáns, intelligens arcot. Azt persze tudtam, hogy Poirot külföldi, de azt azért nem vártam, hogy annyira idegenszerű legyen, amilyen volt, ha tudják, hogy mire gondolok. Az embernek egyszerűen nevetni lett volna kedve, amikor meglátta. Ilyet csak színpadon vagy moziban lát az ember. Először is szerintem alig, ha lehetett magasabb 5 láb, 5 hüvelyknél. Furcsa kis köpcös emberke, elég öreg. No, és az a tojásfej, meg az a hatalmas bajusz olyan volt, mint egy fodrász valami bohózatban. És ennek az embernek kell kiderítenie, hogy ki ölte meg Mrs. Leinert. Azt hiszem, fanyalgásomból meglátszott valami az arcomon, mert Monsieur Poirot fura hunyorítása szinte azonnal megszólított. Maga nincs tőlem elragadtatva, ugye, masseur? Ne felejtse el, a puding csak akkor igazolja magát, amikor megeszik. Gondolom, azt akarta mondani, a puding próbája, hogy ehető. Hát, ez a mondás nagyon is igaz, de azt nem mondhatnám, hogy én túlságosan bizakodtam volna. Dr. Reilly hozta ki a kocsiján vasárnap, nem sokkal ebéd után, és első dolga volt, hogy megkért minket, gyűjjünk valamennyien össze. Amikor már mind összeverődtünk, dr. Leidner megköszörülte a torkát, és a maga szelíd, tétova modorában megszólalt. Azt hiszem, valamennyien hallottak már Monsieur Hercule Poirotról. A mai napon érkezett átutazóban Hassanyébe, és volt szíves megszakítani az útját, hogy segítségünkre legyen. Az iraki rendőrség és Maitland mindent megtesz, amit csak tud, ebben biztos vagyok, de... De az ügynek vannak olyan körülményei, itt egy kicsit belezavarodott és segélykérő pillantást vetett dr. Reillyre, szóval úgy látszik, esetleg nehézségek merülhetnek fel. Tehát nem minden tiszta és világos, ugye? Kérdezte az asztalfőn ülő emberke. No hát, hisz ez még angolul sem tud tisztességesen. Ó, el kell őt kapnunk, kiáltott föl Mrs. Mercado. Elviselhetetlen lenne, ha megúszná. Észrevettem, hogy a kis idegen alaposan megnézi Mrs. Mercadót. Ő? Ki az az ő, madame? Kérdezte. Ó, hát természetesen a gyilkost. Aha! A gyilkost, mondta Hercule Poirot. Úgy beszélt, mintha a gyilkos teljesen érdektelen lenne. Azt hiszem, mondta, önök közül valószínűleg még senki nem került kapcsolatba gyilkossági üggyel, ugye? Ezt általánosan elismertük. Hercule Poirot elmosolyodott. Tehát világos, hogy még az ABC-jét se értik a helyzetnek. Kellemetlenségek vannak ilyenkor. Igen, egy csomó kellemetlenség. Először is ott van a gyanú. Gyanú? Miss Johnson volt a közbeszóló. Mr. Poirot elgondolkodva mérte végig. Úgy véltem, elismerést látok a tekintetében. Úgy nézett rá, mintha azt mondaná, na, végre egy értelmes, intelligens ember. Igen, mademoiselle, mondta. Gyanú. Mondjuk ki kereken. Maguk itt ebben a házban mindnyájan gyanúsak. A szakács, az inas, a konyhalegény, az edénymosó gyerek. Igen. És az expedíció valamennyi tagja is. Mrs. Mercado fölpattant, rángatózott az arca. Hogy merészel? Hogy mer ilyet mondani? Ez förtelmes, ez elviselhetetlen. Dr. Leidner, maga csak ül itt, és hagyja, hogy ez az ember... Kérem, próbáljon meg nyugodtan viselkedni, Marie, mondta dr. Leidner fáradtan. De Mr. Mercado is fölállt, reszketett a keze, és véreres volt a szeme. Nekem is ez a véleményem. Ez fölháborító sértés. Nem, mondta a Monsieur Poirot. Dehogy sértegetem én önöket. Én csupán azt kérem, nézzenek szembe a tényekkel. Annak a háznak, amelyben gyilkosságot követtek el, minden lakója bizonyos mértékig gyanúba kerül. Kérdezem önöket, miféle bizonyíték van arra egyáltalán, hogy a gyilkos kívülről jött? De hát az csak természetes, kiáltotta Mrs. Mercado. Az a logikus, hiszen... Elhallgatott, aztán halkabban folytatta. Minden más hihetetlen volna. Kegyednek kétségkívül teljesen igaza van, madám, hajolt meg feléje Poirot. Én csupán azt szeretném megmagyarázni, hogy hogyan kell hozzáfogni a dologhoz. Először meg kell bizonyosodnom róla, hogy ebben a szobában mindenki ártatlan. Utána keresem másutt a gyilkost. Nem lehetséges, hogy akkor már egy kicsit késő lesz? Kérdezte nyájasan Lavigny atya. A teknős béka, mon père, megelőzte a nyulat. Lavigny atya vállat vont. A kezében vagyunk, mondta beletörődően. Győződjék meg hát róla minél hamarabb, hogy ártatlanok vagyunk ebben az iszonyatos ügyben. A lehető leggyorsabban. Kötelességem volt világossá tenni önök előtt a helyzetet, hogy ne sértődjenek meg, ha esetleg holmi szemtelen kérdéseket teszek föl. Talán az egyház lenne szíves jó példával előjárni, mon père. Kérdezzen tőlem, amit csak óhajt, mondta Lavigny atya komoran. Ez az első idény, amelyet itt tölt? Igen. És mikor érkezett? Majdnem pontosan 3 hete, azaz február 27-én. Honnan? Kártágóból, a karmeliták kolostorából. Köszönöm, mon père. Ismerte Mrs. Leidnert, mielőtt idejött? Nem. Soha nem láttam, amíg itt meg nem ismerkedtem vele. Lenne szíves elmondani, hogy mit csinált a tragédia időpontjában? Ékírásos agyaktáblákkal dolgoztam a szobámban. Észrevettem, hogy Poirotnak ott van a könyöke mellett az épület vázlatos alaprajza. Ez a délnyugati sarokban levő szoba, amely megfelel a másik oldalon Mrs. Leidner szobájának? Igen. Mikor ment be a szobájába? Ebéd után, körülbelül 20 perccel 1 óra előtt. És ott is maradt, meddig? Valamivel 3 óra előttig. Hallottam, hogy a furgon megjött, aztán hallottam, hogy újra elhajt. Kíváncsi lettem, hogy miért, és kijöttem megnézni. Ez alatt az idő alatt elhagyta a szobáját? Nem, egyszer sem. És nem látott, vagy nem hallott semmit, ami kapcsolatban lehet a tragédiával? Nem. Az ön szobájából nem nyílik ablak az udvarra? Nem, mind a két ablak kifelé nyílik a földekre. Hallott abból egyáltalán valamit, ami az udvaron történt? Nem sokat. Azt hallottam, amikor Emott elment a szobám ajtaja előtt, és fölment a tetőre. Ez egyszer vagy kétszer fordult elő. Vissza tudna rá emlékezni, hogy mikor? Nem, sajnos nem. Elmerültem a munkámban. Kis szünet következett, aztán Poirot azt mondta... Tudna mondani valamit, ami fény deríthetne az ügyre? Nem vett észre például valamit a gyilkosságot megelőző napokban? Úgy látszott, mintha a Lavigny atyakisé kényelmetlenül érezni magát. Félig meddig kérdő tekintetet vetett dr. Leidnerre. Ez meglehetősen nehéz kérdés, monsieur, mondta komoran. Ha már megkérdezi, azt az őszinte választ kell adnom, hogy véleményem szerint Mrs. Leidner nyilvánvalóan nagyon félt valakitől vagy valamitől. Minden idegen határozottan idegesítette. Úgy képzelem, kellett, hogy valami oka legyen az idegességének, de tudni nem tudok semmit. Mrs. Leidner nem fogadott a bizalmába. Poirot megköszörült a torkát, és a kezében tartott jegyzeteket tanulmányozta. Úgy hallottam, 2 nappal ezelőtt volt valami riadalom, valami betörés. Lavinia atya igenlően válaszolt, és részletesen elismételte a történetet, hogy fényt látott a lelettárban, de utána aztán hiába keresték a betörőt. Azt hiszi, nem de, hogy illetéktelen személy tartózkodott a helyiségben? Nem tudom, mit gondoljak, mondta Lavinia atya őszintén. Semmi sem hiányzott. Semmit sem mozdítottak el a helyéről. Lehet, hogy valamelyik inas volt. Vagy az expedíció valamelyik tagja? De ebben az esetben az illetőnek semmi oka nem lehetett rá, hogy ezt eltitkolja. De épp úgy lehetett idegen is? Kívülről? Alig, ha nem. Ha föltesszük, hogy valóban idegen járt a helyiségben, sikerülhetett volna-e másnap, egész nap, a következő nap délutánjáig elrejtőznie? Ezt a kérdést félig Lavinia atyához, félig dr. Leidnerhez intézte. Mindketten alaposan átgondolták a dolgot. Alig hinném, hogy ez lehetséges, mondta végül kissé vonakodva dr. Leidner. El sem tudom képzelni, hol rejtőzhetett volna el. És maga Lavinia atya? Nem, én sem. A jelek szerint mindkettőjüknek nehezére esett elvetni a gondolatot. Poirot Miss Johnsonhoz fordult. És kegyed, mademoiselle? Kegyed elképzelhetőnek tart egy ilyesféle feltételezést? Miss Johnson pillanatnyi gondolkodás után megrázta a fejét. Nem, mondta. Nem. Hol tudna itt valaki elbújni? Minden szobában lakik valaki, és különben is alig van bennük bútor. A sötét kamrában, a rajzteremben, a laboratóriumban dolgoztak másnap, és ezekben a szobákban is jártunk. Nincsenek eldugott sarkok, se beépített szekrények. Talán a személyzettel összejátszva? Ez lehetséges, de valószínűtlen, mondta Poirot. Újra Lavinia atyához fordult. Fölmerül még egy kérdés. Ledören nővér valamelyik nap látta önt odakint egy férfival beszélgetni. Már előzőleg észrevette, hogy ugyanez a férfi megpróbál kívülről beleselkedni az egyik ablakon. Valószínűnek látszik, hogy ez a férfi szándékosan ólálkodott a ház körül. Ez természetesen lehetséges, mondta Lavinia atya elgondolkodva. Ön szólította meg azt az embert, vagy ő szólította meg önt? Lavinia atya ezen egy-két percig gondolkodott. Azt hiszem, igen, biztos vagyok benne, hogy ő szólított meg. Mit mondott? Lavinia atya erőlködve próbált visszaemlékezni. Azt hiszem, valami olyasmit kérdezett, hogy ez-e az amerikai expedíció háza. Aztán valami olyasmit mondott, hogy az amerikaiak egy csomó embernek munkát adnak. Igazából nem értettem valami jól, de megpróbáltam szóba elegyedni vele, hogy fejlesszem arab tudásomat. Gondoltam, ez a városi ember talán jobban meg fog érteni, mint az ásatásokon dolgozó munkások. Beszélgettek még másról is? Amennyire emlékszem rá, azt mondtam, hogy Hassanje nagyváros, aztán megegyeztünk abban, hogy Bagdad még nagyobb, és azt hiszem megkérdezte, hogy örmény vagy szír katolikus vagyok-e, valami ilyesmit. Poirot bólintott. Le tudná írni azt az embert? Lavinia atya újra töprengve ráncolta a homlokát. Elég alacsony volt, mondta végül, és köpcös. Szembetűnően kancsított, és elég világos volt az arcbőre. Poirot hozzám fordult. Kegyed is így írná le? Kérdezte. Nem egészen, mondtam habozva, én azt mondanám, hogy inkább magas, mint alacsony, és nagyon sötét bőrű. Amellett nekem inkább karcsúnak tűnt. Nem vettem észre, hogy kancsal lett volna. Monsieur Poirot lemondóan vonta meg a vállát. Ez mindig így van. Ha rendőrségen dolgoznának, önök is tudnák. Ha két különböző személy írja le ugyanazt az embert, sose egyezik. Minden részletében ellentmond. A kancsalságban Meglehetősen biztos vagyok, mondta Lavinia atya. A többiekben lehet, hogy ledörren nővérnek van igaza, mellesleg, amikor azt mondtam, hogy világos bőrű, úgy értettem, hogy irakinak világos. A nővér ezt alig, hanem sötét bőrűnek nevezné. Nagyon sötét bőrű volt, mondtam makacsul, olyan piszkos sötétsárga színű. Láttam, hogy dr. Reilly az ajkába harap, és elmosolyodik. Poirot mindkét kezét a magasba emelte. Passon, mondta. Ez az ólálkodó idegen lehet, hogy fontos, lehet, hogy nem. Minden esetre elő kell keríteni, folytassuk a vizsgálódást. Egy pillanatig habozott, tanulmányozta az asztal körül feléje forduló arcokat, aztán gyors főbólintással kiválasztotta magának Mr. Reitert. Nosza, barátom, mondta. Számoljon be nekünk, mit csinált tegnap délután. Mr. Reiter kövérkés rózsaszín arca bíborpirosra gyúlt. Én? Igen, maga. Először is a neve, életkora. Carl Reiter, 28 éves vagyok. Amerikai? Igen? Igen, Chicagóból jöttem. Ez az első évadja itt? Igen, én vagyok a fotós. Aha, igen. És tegnap délután mivel foglalatoskodott? Hát legnagyobb részt a sötét kamrában voltam. Legnagyobb részt? Igen. Először előhívtam egy pár lemezt, utána meg beállítottam egy pár tárgyat, hogy lefényképezzem. Odakin? Ó, nem, a fotós szobában. A sötét kamra a fotós szobából nyílik? Igen. Így hát ki se jött a fotós szobából? Nem. Észrevett valamit abból, ami az udvaron zajlott? A fiatalember a fejét rázta. Nem vettem én észre semmit, magyarázta. El voltam foglalva. Hallottam, amikor visszajött a kocsi, és amint abba tudtam hagyni, amit éppen csináltam, kimentem megnézni, nem jött-e postám. Akkor hallottam. És mikor kezdett el a fotós szobában dolgozni? Egy óra előtt, 10 perccel. Ismerte Mrs. Leidnert, mielőtt csatlakozott ehhez az expedícióhoz? A fiatalember a fejét rázta. Nem, uram, soha életemben nem láttam, amíg ide nem jöttem. Tudna mondani valamit? Valami olyan mozzanatot, akármilyen csekéséget is, ami esetleg segíthetne? Carl Reiter a fejét rázta. Azt hiszem, a világon semmit sem tudok, uram, mondta tehetetlenül. Mr. Emmott? David Emmott kellemes, lágy amerikai hangján világosan és tömören adta elő mondókáját. Az edényekkel dolgoztam 12:45-3:45. Felügyeltem az edénymosó fiúra, Abdullahra, osztályoztam az edényeket, és időnként fölmentem a tetőre dr. Leidnernek segíteni. Hányszor ment föl a tetőre? Azt hiszem 4-szer. És mennyi időre? Általában csak pár percre. De egyik alkalommal, amikor már több mint fél órája dolgoztam, tovább maradtam úgy 10 percig. Megbeszéltük, mit tartsunk meg, és mit hajítsunk ki. És úgy hallottam, hogy amikor lejött, a fiú nem volt a helyén. Így van. Mérgesen utána kiabáltam, és vissza is jött a kapuajból. Kiment fecsegni a többiekkel. Ez volt az egyetlen alkalom, amikor otthagyta a munkáját. Egyszer-kétszer felküldtem a tetőre edényekkel. Azt a kérdést aligha szükséges feltennem magának, Mr. Emmott, mondta Poirot komoran, hogy látott-e ez alatt az idő alatt valakit Mrs. Leidner szobájába bemenni, vagy onnan kijönni. Mr. Emmott habozás nélkül válaszolt. Nem láttam az égvilágon senkit. Még csak az udvarra se jött ki senki az alatt a 2 óra alatt, amíg dolgoztam. És legjobb tudomásom szerint 13:30 volt, amikor mind maga, mind a fiú elhagyták a helyüket, és az udvar üres lett. Olyan tájt lehetett. Pontosan természetesen nem tudnám megmondani. Poirot Reilly doktorhoz fordult. Ez megegyezik azzal az időponttal, amikor ön a halál bekövetkeztét teszi? Igen, mondta dr. Reilly. Poirot megsimogatta hatalmas kunkori bajuszát. Azt hiszem, elfogadhatjuk, mondta komoran, hogy Mrs. Leidnert ez alatt a 10 perc alatt érte a halál. Tizennegyedik fejezet. Közülünk valaki? Egy pillanatra csönd lett, és mintha borzadály hulláma futott volna végig a szobán. Azt hiszem, ez volt az a pillanat, amikor hinni kezdtem dr. Reilly elméletének helyességében. Éreztem, hogy a gyilkos köztünk van. Ott, a szobában. Ott ül köztünk, és figyel. Közülünk valaki. Talán Mrs. Mercado is ezt érezte, mert hirtelen élesen Kurtán felsikoltott. Nem tehetek róla, zokogta. Én... Ez olyan iszonyatos. Bátorság, Marie, mondta a férje. Bocsánat kérően nézett ránk. Marie olyan érzékeny, annyira szívére veszi a dolgokat. Én úgy szerettem Louis-t, zokogta Mrs. Mercado. Nem tudom, hogy az érzéseim meglátszottak-e az arcomon, de egyszer csak rájöttem, hogy Mr. Poirot rám néz, és finoman elmosolyodik. Hűvös pillantást vetettem rá, mire tüstént folytatta a kérdezősködést. Elmondaná nekem, madame, fordult Mrs. Mercadóhoz, hogy hogyan töltötte a tegnap délutánt? Hajat mostam, szipogott Mrs. Mercado. Olyan szörnyű, az egészről nem tudtam semmit. Jó kedvem volt, és teljesen lekötött, amit csináltam. A szobájában volt? Igen. És ki se lépett onnan? Nem. Amíg meg nem hallottam, hogy megjött a kocsi, addig nem. Akkor kimentem, és hallottam, hogy mi történt. Ó, szörnyű volt. Meglepte a dolog kegyedet? Mrs. Mercado abba hagyta a sírást. Sértődötten nyílt kerekre a szeme. Hogy érti ezt, Mr. Poirot? Csak nem azt akarja mondani. Hogy kellene értenem, madame? Épp az előbb mondta el nekünk, mennyire szerette Mrs. Leidnert. Esetleg mondhatott valamit kegyednek bizalmasan. Ó, értem. Nem. Nem, szegény Louis, soha nem mondott el nekem semmit. Mármint nem mondott semmit konkrétan. Azt persze láttam, hogy nagyon ideges és iszonyúan aggódik, és aztán furcsa dolgok történtek. Az a kéz, ami kocogtatott az ablakán, meg minden. Úgy emlékszem erre, azt mondta, hogy képzelődés, vágtam közbe. Képtelen voltam befogni a számot. Örömmel láttam, hogy egy pillanatra, mintha megzavarodott volna. Megint észrevettem, hogy Monsieur Poirot felén pillant, s a tekintetén látszott, hogy mulat a dolgon. Poirot tárgyilagosan összefoglalta az elhangzottakat. Tehát arról van szó, madame, hogy kegyed hajat mosott. Nem látott semmit, és nem hallott semmit. Van esetleg valami, amiről úgy gondolja, hogy a segítségünkre lehet? Mrs. Mercado gondolkodás nélkül válaszolt. Nincs. Egyáltalán nincs. Teljesen rejtélyes az egész. De szerintem nem kétséges. Egyáltalán nem kétséges, hogy a gyilkos kívülről jött. Hiszen ez logikus. Poirot most a férjhez fordult. És önnek, monsieur, önnek mi mondani valója van? Mr. Mercado idegesen kezdett a mondókájába. Tanácstalanul cibálgatta a szakállát. Így kellett lennie, mondta, hiszen hogyan akart volna valaki neki rosszat? Olyan kedves volt, olyan finom. Megrázta a fejét. Akárki ölte meg, csak valami mániákus őrült lehetett. Igen, egy mániákus. És ön, monsieur, ön mivel töltötte tegnap a délutánt? Én... Bámult rá üres tekintettel Mr. Mercado. A laboratóriumban voltál, Joseph, igazította el a felesége. Jaj, igen, ott voltam a szokásos teendőimmel. Hány órakor ment oda? Erre megint csak tehetetlenül kérdően nézett Mrs. Mercadóra. 10 perccel 1 óra előtt, Joseph. Ó, igen, 10 perccel 1 óra előtt. Ki jött közben egyáltalán az udvarra? Nem, nem hinném, elgondolkodott. Nem, Biztos vagyok benne, hogy nem. Mikor hallott először a tragédiáról? Amikor a feleségem bejött és elmondta, iszonyatos volt. Megdöbbentő. Alig tudtam elhinni. Még most is alig tudom elhinni. Hirtelen elfogta a remegés. Borzasztó. Borzasztó. Mrs. Mercado gyorsan odalépett mellé. Igen, igen, Joseph, mindnyájan ezt érezzük, de nem szabad elengednünk magunkat, ez nagyon megnehezíti szegény dr. Leidnernek a dolgokat. Láttam, hogy dr. Leidner arcát görcsbe rántja a fájdalom, és sejtettem, hogy nem könnyű ezt az érzelgős hangulatot elviselnie. A szeme sarkából, mint egy könyörgően pillantott Poirotra. Poirot gyorsan vette a lapot. Miss Johnson, mondta. Én sajnos nagyon keveset tudok mondani, feleltem is Johnson. Kultúrált, jól nevelt hangja megnyugtató volt Mrs. Mercado fülhasogató szopránja után. Én a nappaliban dolgoztam. Plasztilin lenyomatot készítettem néhány pecséthengerről. És nem látott és nem hallott semmit? Nem. Poirot gyors pillantással mérte végig. Az ő fülét is megütötte valami, ami az enyémet is. Valami enyhe bizonytalanság. Egészen bizonyos ebben, mademoiselle. Nincsen valami, amire csak homályosan emlékszik? Nincs. Tulajdonképpen nincs. Valami, amit mondjuk ugye a szeme sarkából látott, és szinte alig vett róla tudomást. Nem. Egészen biztosan nincs, válaszolta Miss Johnson határozottan. Akkor valami, amit hallott. Igen, nem egészen biztos benne, hogy hallotta-e vagy sem. Miss Johnson kurtán bosszusan fölnevetett. Sarokba szólít, Monsieur Poirot. Arra biztat, hogy elmondjak valamit, amit talán csak képzeltem. Akkor tehát volt valami, amit kegyed, mondjuk így, képzelt? Miss Johnson lassan, szavai tárgyalagosan mérlegelve szólalt meg. Úgy képzelem, azóta, hogy valamikor a délután folyamán egyszer egy nagyon halk kiáltást hallottam. Jobban mondva azt merem állítani, hogy hallottam. De hát a nappaliban minden ablak nyitva volt, és az ember mindenféle hangokat hallhat. Az emberek ott dolgoztak kint az árpaföldeken. De tudja, azóta nem tudom kiverni a fejemből a gondolatot, hogy Mrs. Leidnert hallottam. És ettől meglehetősen rosszul érzem magamat, mert ha felugrom és átruhanok a szobájába, szóval ki tudja, lehet, hogy idejében érkeztem volna. Dr. Riley ellentmondás nem tűrően vágott közbe. Ugyan már, nehogy ilyesmit vegyen a fejébe. Nekem semmi kétségem nincs afelől, hogy Mrs. Leidnert, már bocsásson meg Leidner, szinte azonnal leütötték, amint az az ember behatolt a szobájába, és hogy az ütés megölte. Nem volt második ütés. Különben lett volna ideje segítségét kiáltani. Akkor is elcsíphettem volna a gyilkost, mondta Miss Johnson. Mikor volt ez, mademoiselle? Kérdezte Poirot. Fél kettő körül? Akkor tájt lehetett... Igen, mondta Miss Johnson némi gondolkodás után. Ez akkor elképzelhető lenne, mondta Poirot elgondolkodva. Semmi más nem hallott? Például ajtónyílást, vagy ajtócsukódást? És Johnson csak a fejét rázta. Nem, semmi ilyesmire nem emlékszem. Gondolom az asztal mellett ült. Merre felé nézett? Az udvarra, a lelettár felé, a verandára, vagy kifelé a földekre? Szemben ültem az udvarral. Onnan, ahol ült, látta Abdullaht, az edénymosó fiút? Ó, igen, ha fölnéztem, láttam, de hát persze nagyon lekötött a munkám, csak arra figyeltem. De azért, ha valaki elment volna az udvarra nyíló ablak előtt, azt észrevette volna. Ó, igen, ebben majdnem biztos vagyok, és senki nem ment el előtte. Nem, de ha valaki mondjuk az udvar közepén ment volna át, azt is észrevette volna. Azt hiszem, valószínűleg nem. Ha csak, ahogy az előbb mondtam, véletlenül éppen nem nézek ki az ablakon. Észrevette, amikor az az Abdulah gyerek otthagyta a munkáját, és kiment a többi szolgához? Nem. 10 perc, tűnődött Poirot. Az a végzetes 10 perc. Egy pillanatra mindenki elhallgatott. Aztán Miss Johnson hirtelen fölkapta a fejét, és azt mondta. Tudja, Monsieur Poirot, én azt hiszem, hogy akaratlanul félrevezettem magát. Ha meggondolom, nem hiszem, hogy onnan, ahol én voltam, meghallhattam volna a Mrs. Leidner szobájában felhangzó kiáltást. Köztünk volt a lelettár, és úgy tudom, csukva találták nála az ablakokat. Semmi esetre se tegye magának szemrehányást, Mademoiselle, mondta Poirot kedvesen. Igazából nincs nagy jelentősége. Nincs, persze, hogy nincs. Én ezt megértem. De tudja, számomra van jelentősége, mert úgy érzem, tehettem volna valamit. Drága Anne, ne izgassa föl magát, nyugtatgatta szeretettel dr. Leidner is. Gondolkodjon csak józanul. Valószínűleg csak azt hallotta, mint egyik arab kiabált a másiknak odakint a földeken. Dr. Leidner hangjának kedvességétől Miss Johnson kisé elpirult. Én úgy láttam, hogy még könny is szökött a szemébe. Elfordította a fejét, és még a szokásosnál is mélyebb hangon dörmögte. Valószínűleg a szokásos história. Tragikus dolgok után az ember elkezd képzelődni. Poirot megint a noteszát tanulmányozta. Azt hiszem, nem sok maradt hátra. Mr. Carey? Richard Carey lassan, szintelen, gépies hangon válaszolt. Sajnos semmi hasznosat nem mondhatok. Én voltam az ügyeletes kinn az ásatáson. Oda hozták a hírt. És nem tud semmit, vagy nem jut eszébe semmi, ami a segítségünkre lehet? Ami a gyilkosságot közvetlenül megelőző napokban történt? A világon semmi. Mr. Coleman? Én kimaradtam az egészből, mondta Mr. Coleman. Mintha egy leheletnyi sajnálkozás lett volna a hangjában. Tegnap reggel bementem Hassanyébe a pénzért, hogy bért fizethessünk az embereknek. Amikor visszajöttem, Emott elmondta, mi történt, én meg visszaültem a járgányba, hogy kihozzam a rendőrséget és dr. Reilly-t. És előtte, hát uram, volt egy kis idegeskedés, de hát ezt már úgy is tudja. Volt az a riadalom a lelettárban, meg előtte is egy-két zűr kezek, meg arcok az ablaknál. Emlékszik, uram. Fordult dr. Leidnerhez, aki bólintással ismerte el a mondottakat. Tudja, én azt hiszem, rá fog jönni, hogy mégis kívülről jött be a pasi. Raffinált egy csibész lehetett. Poirot egy-két percig némán bámult rá. Ön angol? Mr. Coleman kérdezte végül. Igen, uram, szín angol. Nézze meg a védjegyet. Made in England. Ez az első évadja itt? Igen. Szenvedélyesen érdekli a régészet? Ez a kérdés, mint a kicsi zavarba hozta volna Mr. Coleman-t. Elpirult, és egy rajta csípett iskolás fiú pillantásával nézett dr. Leidnerre. Hogy nem, persze, rém érdekes az egész, dadogta. Úgy értem, én nem vagyok éppen Ace Combine. Itt meglehetősen sután elakadt. Poirot nem erőltette tovább a dolgot. Elgondolkodva kocogtatta az asztalt a ceruzája végével, aztán gondosan megigazította vele szemben álló tintatartót. Úgy tűnik, mondta, hogy pillanatnyilag ennél tovább nem tudunk jutni. Ha valamelyiküknek eszébe jutna valami, ami most kiesett az emlékezetéből, kérem, habozás nélkül forduljon hozzám. Azt hiszem, most az lesz a legjobb, ha néhány szót váltok dr. Leidnerrel és Reilly doktorral. Ezzel fel is oszlatta a társaságot. Valamennyien fölálltunk és kicsődültünk az ajtón. Félig már kin voltam, amikor egy hang visszahívott. Ledőren nővér talán lenne szíves itt maradni, mondta Poirot. Azt hiszem, a segítsége értékes lesz számunkra. Visszamentem, és visszaültem a helyemre az asztalhoz. 15. fejezet. Poirot feltevése. Dr. Reilly felállt, amikor mindenki kiment, gondosan becsukta az ajtót. Kérdő pillantást vetett Poirotra, vagy becsukta az udvarra néző ablakot is. A többi ablak már amúgy is csukva volt. Aztán visszaült az asztalhoz a helyére. Pihen, mondta Poirot. Most magunk között vagyunk, és senkit nem zavarhat. Szabadon beszélhetünk. Sorra meghallgattuk az expedíció tagjainak a mondani valóját, és... Nos, masseur, ön mit gondol? Mélyen elpirultam. A furak és emberkének tagadhatatlanul éles volt a szeme. Észrevett az agyamon átfutó gondolatokat. Az arcomon alig, ha nem kissé túlságosan is meglátszott, hogy mit gondolok. Ó, semmit, mondtam habozva. Ugyan már nővér, mondta dr. Reilly. Ne tartsa föl a szakorvost. Tulajdonképpen semmi az egész, mondtam sietve. Csak hogy úgy mondjam, átfutott az agyamon, hogy ha valaki tudott vagy sejtett volna is valamit, talán nem lett volna könnyű mindenki előtt előhozakodnia vele. Sőt, talán még dr. Leidner előtt sem. Nagy meglepetésemre Mr. Poirot erre élénk helyesléssel bólogatott. Pontosan, pontosan, amit mond, az nagyon is igaz. De meg fogom magyarázni. Ennek az előbbi kis összejövetelünknek megvolt a célja. Önöknél Angliában verseny előtt felvonultatják a lovakat, ugye? Végig vonulnak a tribün előtt, hogy mindenkinek módja legyen szemügyre venni és megítélni őket. Ez volt a célja az én kis gyűlésemnek. A lóversenyzők nyelvén szólva megszemléltem az indulókat. Én egy percig sem hiszem el, hogy az expedíció bármelyik tagjának része lenne ebben a büntényben, kiáltott fel hevesen dr. Leidner. Aztán hozzám fordult és parancsolóan felszólított. Nővér, roppantul lekötelezne, ha most rögtön elmondaná monsieur Poirotnak, ami maga és a feleségem között két nappal ezelőtt lezajlott. Erre a sürgetésre egyenesen belevágtam a történetbe. Megpróbáltam lehetőleg pontosan idézni Mrs. Leidner szavait és kifejezéseit. Amikor befejeztem, monsieur Poirot megdicsért. Nagyon jó, magának rendezetten és módszeresen jár az agya. Nagy segítségemre lesz. Dr. Leidnerhez fordult. Megvannak azok a levelek? Itt vannak nálam, gondoltam, hogy azonnal látni akarja majd őket. Poirot átvette tőle a leveleket, és nagyon figyelmesen elolvasta valamennyit. Kissé csalódott voltam, hogy nem szór rájuk valami csodaport, nem vizsgálja meg őket mikroszkóppal, vagy valami ilyesmi, de aztán eszembe jutott, hogy hiszen már nem fiatal ember, valószínűleg a módszerei sem lehetnek túlságosan korszerűek. Egyszerűen csak elolvasta a leveleket, ahogy akárki más elolvasta volna. Amikor befejezte az olvasást, letette a leveleket, és megköszönte.